Tanunk téged, drága úrunk, a kegyelmért, azért, hogy ég és földnek az Urához jöhetünk, az ő jelenlétébe. Köszönjük azt, hogy ismersz bennünket, és köszönjük azt, hogy terved van a mi életünkkel, úgy személyesen és a mi életünkkel, mint közösségileg is. Urunk, szeretnénk ezt ma felismerni, és igazodni hozzád, tisztulni, formálódni a te kezed munkája nyomán. Kérünk, hogy ígéretedhez méltóan légy itt jelen közöttünk, és ajándékozz meg bennünket, add, hogy megtapasztaljuk jelenlétedet, és minden dicsőségedre történjen. Amen.
A Bibliánkat Péter közönséges első levele második fejezeténél, és olvassunk az első verstől egy néhány ige verset. Vessetek le azért minden gonoszságot, minden álnokságot és képmutatást, irigységet és minden rágalmazást. Mint újszülött csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel hogy megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok hát ő hozzá úgy, mint az élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél kiválasztott, és becses kőhöz. És ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, és áldozatok lelki áldozatokkal, amelyek kedvesek az Istennek, a Jézus Krisztus által. Ezért van meg az írásban, imi Sionban választott, drága szegelet követ teszek, és aki hisz abban, nem szégyenül meg. Nektek hívőknek drága kincs, a hitetleneknek azonban az a megvetett kő, amely a szegelet fejévé lett, a megütközés kövévé, és az elbukkás sziklájává. Mivel azok nem engedelmeskednek az igének, beleütköznek abban, mint hogy arra is rendeltettek. Ti ellenben választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, hogy tulajdon, Isten tulajdonná tett népe, hogy hirdessétek annak hatalmas cselekedeteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik egykor nem találtatok a kegyelmet, most pedig kegyelemben részesültetek. Amen.
Emlékezzek vissza egy húsvéti üzenetre. A nagyheti eseményeket végigjárva, hogy párhuzamot vontam az akkor élő Krisztus követők, az akkor élő tanítványok között és a mai élő hívő ember között. És minden bizonnyal nem volt könnyű meg elfogadni vagy megélni azokat az eseményeket, amelyeket a tanítványok éltek át a nagy héten. Hiszen a mester, az ő uruk, akivel addig jártak, akinek jelenlétében tapasztalták azt, hogy a természet erői engedelmeskednek, aki betegeket gyógyított, csodákat tett, halottat támasztott fel, aki ezreknek adott enni, most az a mester, mintha gyengének tűnne, tehetetlen, Úgy néz ki, hogy ki van szolgáltatva másoknak, rendelkeznek fölötte. És elgondolkoztam, hogy mi életünkben is sokszor, vagy többször is jöhetnek olyan időszakok, vagy olyan események, amelyeket mondhatunk talán nagyheti, vagy nagypénteki eseményeknek. Mikor úgy tűnik, hogy a körülmények azt sugallják számunkra, hogy talán a vesztes oldalon állunk, mikor esetleg veszítünk éppen anyagilag, vagy elveszítünk személyeket, valakiket, vagy hátrányban van részünk, megaláztatásban esetleg gúnyolásban, és nekünk is lehet olyan érzésünk, hogy talán a mesternek kicsúszott az irányítás a keze alól. De olyan jó volt azt újból átélni, megerősödni abban, hogy ami Krisztusunk, épp úgy, mint akkor, a nagy héten Úr volt, akkor is, mikor Pilátus előtt állt, mikor Heródes előtt állt, mikor az őt megfeszítni akaró tömeg előtt állt, mindvégig ugyanaz az Úr volt, ugyanazzal a hatalommal rendelkezett, és ebben a mai időben is nem kisebb az ő hatalma, rendelkezik ma is, ő irányítja a történelmet és a mi személyes életünket is. Ami a mai felolvasott igényben, igé szakaszunkban úgy hangzik az egyik ige, hogy járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Úgy olvassuk az igéből, hogy megvetett volt ez a kőszikla. És ne engedjük azt, hogy becsapjon bennünket a világ. Ne engedjük azt, hogy a tömegnek véleményformáló hatása legyen a mi életünkben. Akik megvetették az alapot, megvetették Krisztust, akkor inkább legyen nekünk isteni értékrendünk. Isten azt mondja, hogy Isten előtt drága volt. Károli úgy mondja, hogy becses volt. Hadd legyen nekünk is ilyen drága és ilyen becses, ami Krisztusunk, ami életünknek az alapja. Jézus mondta az ő egy példázatot, amikor a tanítványaival volt, az okos és a bolond emberről, és azt mondta róluk, hogy és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, összeomlott, és teljesen elpusztult. Két ember ugyanabban a viharban, ugyanabban a szélben, ugyanabban az árvízben, és két embernek látjuk, hogy a háza összeborul, az egyiknek, a másiknak pedig megáll, szilárdan áll. Hiába ütköznek bele a legerősebb viharok, a legerősebb szelek, feszülnek neki, akkor is áll az a ház. És ilyen ígéretet adott nekünk Krisztus, hogyha az alapra, a krisztusi alapra, az ő igényére építjük a mi életünket, akkor nem azt mondja, hogy nem fognak jönni viharok, elkerülik a mi házunkat, hanem meg fog állni, nem fog összeborulni. Láthatjuk azt talán személyes környezetünkből is, egy-egy ember életéből, mikor neki feszül a házának valamiféle vihar, mikor megmozgatják a szelek, hogy hogyan borul össze, talán egy egész élet. És ilyen kiváltságban lehet része Krisztus gyermekeinek, hogy biztos alapon állhat az élete, az ő háza. Hát építkezni lehet sok mindent és sokféleképpen. Lehet építeni szép házakat. Van, aki azzal foglalkozik, hogy testépítéssel tölti az idejét. Van, aki sokat ad a karrier építésre. Hát az eheti témánknak az igéi a körül sorakoznak, hogy közösség. Közösség építés. És ki építi a közösséget? Ami Krisztusunk az, aki építi a lelki házat, a közösséget. És kövekből épül, úgy írja az ige. És speciális kövekből. Nem akármilyen kövekből, úgy olvastuk, hogy élő köveket használ az építő. Ugye többen is talán megfordultunk már olyan gyülekezetekbe, vagy olyan alkalmakon, olyan istentiszteleti alkalmakon, ahol ott voltak a húsvér emberek, de mégis olyan hideg és olyan rideg volt az együttlét. Valami hiányzott onnan. Hát valószínűleg ott csak kövek voltak. Krisztus élő kövekből akar építkezni, építeni. És az is olyan jó dolog, és olyan szép, hogy nem csak egymásra borítja a köveket, és legyenek ott, hanem szépen sorban épít. És akkor esetleg, mikor le kell törni, faragni egyik másik kődarabból ahhoz, hogy szépen illeszkedjenek egymás mellé, akkor nem kell zúgolódni. Akkor örülni kell, mikor Isten formálja a közösséget, amikor tisztítani akar bennünket ahhoz, hogy épüljön a mi lelki házunk személyesen és közösségileg is. És ilyen lelkülettel legyünk ma este is itt jelen, hogy engedjük azt, hogy az építőmester faragjon a mi életünkből, illesse oda a köveket egymás mellé, kapcsolódjanak össze, élő kövekként épüljön a Krisztus háza. Amen. Egy énekkari számot fogunk meghallgatni, utána pedig szolgálni fog Sipos Kristóf.
Sok csalá csak készel a szívéből,
a zenekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, utána pedig Seretje Erzsébet testvérünket kérjük.
Thank you. testvéreket. Köszönöm szépen a testvéreknek, hogy imában hordoztak és hordoznak még most is. Mint gyöngenő állok itten, akit a Jóisten kegyelme megsegített ugye a tegnapi nap folyamán, egy női konferencián, lányokasszonyok konferencián részt vehettem. A témánk, Szilágy Ballán, a témánk az volt, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Nagyon-nagyon sok szép tanítást hallottunk, olyan tömény volt az egész nap. Bálint Ibolya testvérnőnek a szolgálatából szeretnék egy néhány gondolatot megosztani a testvérekkel, testvérnőkkel. Mi másképp vagyunk erősek, mi nők. A mi erősségünk az Úrtól van, úgy teremtett bennünket, nőknek teremtett bennünket. Gyengébb nem vagyunk, úgy is van szólítva, úgy is van meghatározva. De Isten vágyott arra, hogy ember teremtsen, mert vágyott arra, hogy szerethessen valakit. Tehát a Szent Háromságban megvolt az a csodálatos dolog, hogy az az egység, az a szeretet, az az összhang. De Isten vágyott arra, hogy szeresse az ember, szeressen valakit, és mindig odaállt, az Úr Jézus Krisztusban mindig odaállt a gyengék mellé. Amikor feltámadt, nem Heródeshez ment, hogy megmondja, na nézd meg, hogy én győztem, feltámadtam, hanem az öveihez ment, és az asszonyoknak jelentette ki legelőször magát, és bízta meg őket azzal, hogy adják tovább a hírt, hogy ő feltámadt. És egész életében mindig a gyengéket, az elesetteket szerette és kereste fel, és azért is jött, hogy a bűnösökért meghaljon, és ez nagyon csodálatos. Mi olyan test vagyunk, hogy belőlünk is árad az erő. Elég, ha csak valaki mellé ülünk, és érezzük, hogy az Úr lelke betöltötte, mi is kapunk és nyerünk erőt. Vagy valakinek az imáját, a halljuk, megerősít bennünket. Ki az erős? Ki a gyenge? Érdekes dolog, hogy amikor az egyház erős volt, akkor volt a mikor gyenge volt, akkor volt a legerősebb. Mikor a katakombába gyűltek, és nem volt még székesegyház, akkor olyan hatalmasan dolgozott az Úr, és olyan sokan megtértek. Így szaporodott, így jött el hozzánk is az evangélium, így jutott el. Mi arra rendeltettük, hogy mindig erős, nem arra rendeltettünk, hogy mindig erősek legyünk. Csodálatos dolog az, hogy ki van mindegyikünknek jelölve a helye. Nőknek, az asszonyoknak az, hogy befogadjunk, befogadjuk férjünket, gyermekeinket, a vendégeket, hogy tápláljunk, tápláljuk gyermekeinket, és a segítés, a segítőtárs kapcsolat. A kapcsolatteremtés, már hallottam mai napon erről szót, és még biztos lesz róla. És nem fontos, hogy azt csináljuk, hogy azt oldjuk meg, amit mi szeretnénk, hanem amit a jó Isten akar. Az a bölcsasszony, aki engedi, hogy mások naggyá nőjenek mellette. Nagyon sok gondolat van még, de nem szeretném elvenni azoktól a szót, akik majd még be fognak számolni. Remélem, hogy még be fognak számolni. Nem csak testvérnünk szolgált, hanem Bálint Ibolya testvérnő, hanem még Evódia testvérnő is, Budai Evódia, és az ő szolgálatáról gondolom, hogy valaki majd még be fog számolni, és a délelőtt, vagyis az imórán pedig Vékás Erzsike testvérnő is szolgált. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Amen.
újból a zenekar szolgálatát kérjük, aztán pedig Szeredai Lia fog szolgálni.
Az élet. Most a tavasz dalára hallgatok, körülölelnek könnyű illatok, a föld szaga, az édes sarjadás. Tavasz bolyong most erdőn, réteken, dalol, az életről dalol nekem. Útjára lenge barka ághajol, az életről dalol. A légbe hangok halk hullámaring, az élet álmaink, vágyaink, akarunk, égünk, vágyódunk, vagyunk, az élet sóhajunk és bánatunk. A légbe hangok hulláma zúg, tavasz dalol, de a dal oly hazug. Ajkamon könnyű, halk mosolyjal én, állok rügyet fakasztó reggelén, a földszagú, idegen dal felett. És Jézus, életem, köszöntelek! Nékem az élet? Te világ, te föld, ne hidd, hogy színed, illatod betölt, a színed, a fényed, vágyad, minden virágod ide adhatod, s lelkem kiált, sikolt epedve, még nékem az élet Krisztus, ő elég. Színed, virágod, terved, vágyadat, tavaszi föld, a szívem megtagad. Földszaguddal zenghetsz a réteken, én megtagadlak, más az énekem. Lelkemre hullanak fények, sugarak, megyek a kéklő tiszta ég alatt. Utamra hajlik a barka, Mirtuszág, és zengem az élet himnuszát, az életét, az Úrnak Krisztusát. Amen. Thank you.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Úr Jézus nevében mai délutánon is. Elég nagy csoport ment el a pengető zenekarral, és még az őt kísérőkkel a krasznai gyülekezetbe vendégszolgálatra. Mégis örülünk annak, hogy ennek ellenére is szép számmal együtt lehetünk a mai délutánon. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, utána pedig az ige hirdetését fogadjuk.
Új szép a szenvedi, a bűnt egészen elvedi. Ott zárul így időt ragyog, mert szíve Jézusé. Dicséret hangzik ajkiron, parázat homlokán. És végesség minden bűnén, áldás az
is, a zsidókhoz írt levélből idézek egy néhány igeverset, a harmadik fejezet első versétől. Ezért szeretett atyám fiai, mennyei elhívás részesei, tekintsetek hitvallásunk követére és főpapjára, Jézusra, aki hű volt küldőjéhez, mint Mózes is az ő egész házához. De őt nagyobb dicsőségre méltatták, mint Mózest, mint ahogy a ház építőjének nagyobb a tisztsége, mint magának a háznak. Mert minden házat épít valaki, aki pedig mindent felépített, az Isten az. Mózes is hű volt ugyan az egész házában, mint szolga, hogy bizonysága legyen az ige elkövetkező hirdetésének. Krisztus azonban, mint fiú, a maga házának gazdája. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizonyságtevés bátorságát és a diadalmas reménykedést mindvégig megtartjuk. Élő kövekből lelki ház. Ezt a címet adták a vezérfonal összeállítói a mai délutáni igének. Hát a rendszerváltás után akár merre járunk, elcsodálkozhatunk, hogy különösen a nagyvárosok mellett mit történtek. Mennyi termőföldet beépítettek. Mennyi új ház. Mennyi szép ház. Szebbnél szebb ház. Nagyobbnál nagyobb házak. Modernebbnél modernebb házok. De tudjátok, sehol se láttam kőből épített házat ezek közül. Az unokák, ahogy sétálok egyik utcából a másikra, amikor lehetett az elmúlt héten, láttam kőből épített, kőből rakott kerítést. De házat kőből építve nem láttam. A mi vidékünkön, Sepsibükszád, egy olyan helyen van, ahol egy óriási kőbánya van, és nagyon sok szerelvényt terhelnek meg ott különböző méretű őrölcs, különböző minőségű kövekkel. Ott láttam, aludtam is olyan házba, ami teljesen minden fala kőből volt rakva. Volt-e valakinek része ilyen házba járni, lakni? De a szomorú fele az, hogy mostanában már nem építnek ilyen házakat. Miért? Miért? Hideg? Gondoljátok, hogy hideg? Nem azért. Tudjátok miért? Hosszú és nehéz munka. A követ ki kell faragni. Emlékezzetek, mit mond a Biblia a Salamon által épített templomról? Előre elkészítették a köveket, kifaragtak minden darabot, előre elkészítették a gerendákot, ott csak összeszerelték, nem hallatszott kalapácsnak a zaja, faragás, stb. Modellálás, mintázás miatt. Most sok az építőanyag, ugye? Lehet válogatni. Olcsóbbnál olcsóbbat, drágábbnál drágábbat, melyik megy hamarabb, melyik megy könnyebben, melyik megy szépen. Nem véletlenül mondja a Biblia azt, hogy épüljetek fel ti is. Lelki házzá, mint élő kövek. Mint élő kövek. Hosszú munka, nehéz munka, fáradtságos munka. Viszont a mi vidékünkön nagyon jól érzik a földrengés. Ahol mi lakunk, légirányban olyan 40-45 kilométerre vagyunk Frincsájától, ahol van az országunkban a földrengés golc. És a 77-es földrengés is nagyon érzett nálunk. De Sepsibükszádon egy kőből épített házról sem hallottam, hogy elszakadt volna. Képzeljétek el? Nálunk kémények estek le, téglából rakott kémények. Házak repedtek meg, de ott nem hallottam ilyent. Nem véletlen, hogy a Biblia azt mondja, épüljetek fel, mint élő kövek, lelki házzá. Nem véletlen. Nem csak azért van ez írva, mert akkor legtöbbet talán abból építettek. Nem. Tartósságát illetőleg. Bírási képességét illetőleg is. Sok minden van ilyen téren, ilyen területen. Itt a zsidókhoz írt levélben, az igét, amit felolvastam bekezdésként, azt olvastuk többek között, mert minden házat épít valaki, aki pedig mindent felépített, az Isten az. Elsősorban, hogy valaki házat építsen, vagy saját maga, vagy más valaki, tervet kell, hogy készítsen. A lelki házunknak, a szellemi házunknak a terve nem a földön készült el, hanem a mennyben. Isten készítette el ezt a tervet. A Máté 16-ban az Úr Jézus beszélgetése a tanítványokkal van följegyezve, és megkérdezte az Úr Jézus a tanítványokat, hogy mit mondanak az emberek az Úr Jézusról. Ki egyet, ki mást válaszol. Hát ti mit mondotok? És akkor Péter válaszol, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És Jézus válaszol erre, és azt mondja, boldog vagy Simon, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyi atyám, de én mondom neked, hogy te kőszikla vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én, ahogy mondja Károly Bibliában, anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Isten készített egy tervet, egy mester tervet. Elküldte fiát, az Úr Jézus Krisztust, hogy ezt a tervet beindítsa. Elküldte az Úr Jézus Krisztust, hogy ezt a tervet tudassa, nyilvánvalóvá tegyen. Akkor még nem indult el. Tudjuk mindannyian, hogy pünkös napjával kezdődött el a gyülekezet, a Krisztus testének a megalakulása, ennek a lelki háznak élő kövekből való építése, és azóta folytatódik, s folytatódik addig, amíg tart a kegyelmi idő. Ne felejtsük el, ez az első dolog. A terv nem az enyém, nem a miénk, nem az egyház vezetőségé, a terv nem a lelki pásztoré, nem a bizonyságtevőké, a bizottsági tagoké, a terv kié? Istené. A mester, akire van bízva ez a terv, az Úr Jézus Krisztusé, ő maga mondta, ezen a kősziklán építem fel az én anya szent egyházamat. Ő a vezető, ő a művezető. És amikor a gyülekezetről gondolunk, mint élő kövekből épülő lelki házról, mindig legyen előttünk ez az első tény. Nem magunkért vagyunk itt. Az Úr Jézus bizonyságot tett a tanítványai előtt, kijelentette, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Van egy terv, egy mennyei terv, egy isteni terv, egy csodálatos terv, egy örökkévaló terv, amit Jézus Krisztus jött, hogy kibontakoztasson az övé előtt, és adja azt a felhatalmazást az övének, hogy ezt a tervet megvalósítsák, megvalósítsuk mi is. Tavaly előtt voltam egy ilyen munkatelepen, ahol valaki elindított egy építést, és mikor én odaértem, valami okból elcsodálkoztam, hogy az egész hely, pedig magánház indult épülni, el volt gyalulva, minden el volt onnan takarítva, ki volt jegyezve, hogy hol lesz az árok, meg hol öntik majd az alapot, meg stb. És kérdem, hogy miért csináltátok ezt? Azt mondja az illető, a tulajdonos, hogy azért csináltuk ezt, hogy minden szemetet, minden gazt, minden gyökeret, minden élőt, ami az épület alá kerülne, takarítsunk el. Ne tudjon alatta semmi felnőni. Majd azt mondja, ezt az egészet beborítjuk, bebetonozzuk, és majd azután kezdjük csak a falakat építeni. Az igénk, amit olvastunk, egy érdekes kijelentéssel kezdődik. Vessetek le azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást. Én úgy látom ezzel az igével kapcsolatosan, hogy ezek a felsorolt dolgok itt olyan dolgok, amik felnőve, amik létezve akadályoznák gazok, akadályok ennek a tervnek, az isteni tervnek a kivitelezését, a megvalósítását. Létezhetik-e gonoszság valamelyik hívő ember szívében? Létezhetik-e? Létezhetik-e? Van, aki int, bólint, van, aki hallgat. Jusson eszünkbe Simon az apostolok cselekedetéből. Amikor látta, hogy az emberek megtérnek, és jönnek az apostolok, kezüket rájuk teszik, veszik a Szentlélek ajándékát, azt mondja, adjátok nekem is ezt a hatalmat, hogyha én is valakire ráteszem a kezem, vehessen szent lelket. És Péter mit mond neki válaszképpen? A te pénzed veled vesszen el, veled együtt vesszen el. És majd sor kerül a tisztázásban erre a szóra, hogy hát ha az Úr elvenné, megbocsátaná neki ezt a gonoszságát. Addig, amíg itt vagyunk, testben vagyunk, meg vagyunk váltva az Úr Jézus vére árán, helyet foglalhat a szívünkbe valamilyen gonosz gondolat, és ez akadályozza az építést, akadályozza a Krisztus művét. Álnokság. Létezhet-e valamilyen álnokterv valakinek a szívében, a hívő emberek között? Létezhetik-e? Gondolkozzunk egy keveset. Létezhetik álnokterv valakinek a szívében? Olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy Pál apostol Miletusba hívatta az efézusbeli gyülekezetbeli véneket, elköszönt tőlük, mint munkájának a befejezéseképpen, és azt mondja többek között, mikor elköszön az efézusi vénektől, tudom, hogy az én eltávozásom után jönnek ragadozó farkasok, sőt közületek is támadnak olyan férfiak, akik funák dolgokat beszélnek. Sajnos, hogy ilyen is megtörténhetik. Egy gyülekezetben ilyen is megtörténhetik, hívők közösségeiben. Képmutatás. Létezhetik képmutatás valamelyik hívő embernek a szívében? Beleférhet a képmutatás a szívembe, a szívünkbe? Igen? Lehet, hogy igen. Irigység. Talán ez az, ami a legkönnyebben beférkőzhetik a hívő ember szívében. Emlékszem, 42 éves voltam, amikor befejeztem a sofőriskolát, és megkaptam a hajtási engedélyt. Nem sokára azután Brassóban volt valamilyen ünnepi, és bementünk mi is Kovásznáról, és jön az egyik testvér, akivel valamikor együtt dolgoztunk a traktorgyárba is. Köszön, nagy örömmel, és azt mondja, jaj, azt mondja, úgy örülök, olyan szép autód van. Mondom, melyik az? Mutat egy szép Audit, jaj, mondom, az nem az enyém. Annak kovásznai számja van, de nem az enyém. Melyik a tiéd? Mondom, az enyém kün van az utcán, egy helyen le van téve, de nem ilyen szép mindez. Nem baj, akkor is örülök. Akkor láttam, hogy ennek a testvérnek a szívében nincs irigység. Tudjátok, mit mond a Biblia? Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Akkor láttam meg, akkor értettem meg, hogy milyen hamar beférkőzhetik az irigység a hívő ember szívébe is. Milyen hamar fészket verhet az irigység a hívő ember szívében is. Tudsz örülni a testvéred sikerének? Tudsz örülni a testvéred örömének? Tudsz örülni a testvéred előhaladásának? Kísért az irigység? A többi, amit mond itt a Biblia, azt mondja, rágalmazás. Beférheti a rágalmazás a mi szívünkben? Bizonyára beleférhet a rágalmazás is a mi szívünkbe. És úgy gondolom, hogy ezek a bűnök, amiket itt felsorol a Biblia, mind olyan gazok, mind olyan akadályok, amiket az építés előtt, vagy építés közben is fel kell számolni. Tudok egy romániai testvért és egy magyarországi testvért, akik valamikor építeni akartak, és kértek a tanácstól, a helyi tanácstól, hogy utaljanak ki valamilyen területet. Egyiknek is, és a másiknak is, falu szélen, város szélen olyan területet adtak, ahol valamikor szeméttelep volt. A magyarországit még nem láttam, de a romániait láttam, nem is gondolnátok, hogy valamikor ott szeméttelep volt. De tudjátok, mit mondtak a testvérek? Rengeteget dolgoztunk, hogy mindent eltakarítsunk. Rengeteget dolgoztunk, hogy építhetővé tegyük a területet, hogy lakhatóvá tegyük a területet, de megtették. Az első dolog, amire felhívja a figyelmünket a mai igénk ez, mivel lelki házzá kell, hogy épüljünk, mivel élőkövek vagyunk, vigyázzunk a saját szívünkre, vigyázzunk egymás szívére, hogy ezeket, amiket itt felsorol az ige, levessük, és mint újszülött csecsemők az igének a tiszta tején kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. A terv, amit az Úr elkészített az ő házának az építésére, az igében ki van fejezve. És itt vannak nekünk az apostolok által írt levelek. Érdekes, Pál apostolnak több levele van a gyülekezetekhez, és hogyha megszámoljuk, van 7 levél, ami gyülekezetekhez szól, nem a Jelenések könyvéből való 7 levél, hanem amit Pál apostol ír, és nagyon sok gyülekezetért hálát ad, nagyon sok gyülekezetben elismeri a munka szép haladását, nagyon sok gyülekezetért imádkozik, nagyon sok gyülekezettől kér ima támogatást magának és a munkatársainak is. Van viszont egy gyülekezet, amelyikért nem ad hálát, amelyiktől nem kér ima támogatást. Tudjátok, melyik ez a gyülekezet? A galáciabeliekhez írt gyülekezet. A galáciabeliekhez írt gyülekezetnek azt mondja, ó ti balgatag galáciabeliek, akik előtt a Krisztus úgy íratott le, mint a közöttetek feszítetett volna meg. S azt is mondja, gyermekeim, akiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Ha tudjuk, hogy a terv a mennyből van, ha tudjuk, hogy a terv kivitelezője, levezetője, a munka vezetője az Úr Jézus Krisztus, akkor a mi első feladatunk, mint tagok, mint élőkövek, a mi személyes törekvésünk azon kell legyen, hogy mindinkább hasonlítson az életem az Úr Jézus Krisztuséhoz. Pál apostol el tudta mondani, és pontosan a Galácia 2.20-ban van megírva, hogy élek többé, de nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ezt az életet, amit most a testben élem, az Isten fiában, az Úr Jézus Krisztusban való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. A célunk, ahhoz, hogy élő kövek, beépíthető kövek, és egymást építő kövek lehessünk élő kövek, ez, hogy hasonlítson az életem mindinkább az Úr Jézus Krisztushoz. Valaki egy méretet adott meg azoknak a köveknek, amiket mutogattak a tanítványok a jeruzsálemi templom köveiből, és azt írja a leíró, hogy 12 méter hosszúak, 6 méter széles, 4 méter magas kövek voltak. Én csodálkoztam, amikor olvastam ezeket a méreteket, de az Úr Jézus azt mondta a tanítványoknak, eljön az idő, amikor itt kő kövön nem marad, hanem minden kő leromboltatik. Megtörténhetik velünk is. Vannak gyülekezetek, amelyik épülnek, vannak gyülekezetek, amelyik leépülnek. Miért? Azért, mert a tagok leépülnek. Vannak gyülekezetek, amelyik épülnek, azért, mert a tagok is épülnek. A mi mércénk, személyes mércénk, amire el vagyunk hívva, amire rendeltetve vagyunk egyénenként, az, hogy mindinkább hasonló legyen az életünk az Úr Jézus Krisztushoz. Nagyon sokat mondott nekem kezdettől, mióta megismertem azt az éneket, hogy lássék lelkemben Jézusnak szépsége, tiszta szíve és mennyei szentlége. Ó, szállj Szentlélek ránk, áld meg szívünk és szánk, és bennünk teljes lesz Jézusnak szépsége. Ilyen darabok kell, hogy legyünk, ilyen darabok vagyunk hivatva, hogy legyünk, azért, hogy beilleszthessen, ott maradhassunk abba az épületbe, amelyiknek a szegeletköve, az alapköve, és amelyiknek a befejező, a sisakköve maga az Úr Jézus Krisztus. Hogy ezt hogy érjük el? Nagyon egyszerűen. A terv le van fektetve Isten igéjében. Olyan sokszor halljuk az igét, olyan sokszor olvassuk az igét, olyan sokszor megosztjuk az igét. Valamikor én is, mikor tanultam a bibliaiskolában, azt tanultuk, hogy az igét, hogy átvehessük, szükség a jó megfigyelés, a helyes értelmezés és az alkalmazás. Ha jó a megfigyelés és jó az értelmezés, következhetik belőle egy helyes és jó alkalmazás. Ha nem jó a megfigyelés, vagy nem jó az értelmezés, semmiképpen sem lehet belőle egy jó alkalmazás. Előttünk van az ige. Örültem, amikor itt voltunk hétfőn este, és beszélgettünk egy néhány dologról, ami előkerült akkor. És vannak olyan testvéreink, akikkel megosztjuk a véleményeinket, megosztjuk a hitünket, megosztjuk a látásunkat, megosztjuk a tervünket, és nekem is volt olyan főnököm, ahol dolgoztam, hogy majd később Jehova tanúja lett, és beszélgettem vele egész konkrétan, és úgy szoktam köszönni neki, mikor találkozunk, Jézus Krisztus az Úr. Van, amikor mosolyog, nem szól semmit. Van, amikor azt mondja, igen, ő az Úr. De vannak dolgok, azt mondja, amiben egyetértünk egy bizonyos pontig, azután tovább megyünk, és elválunk, és nem értünk egyet, mondom, sajnos az, hogy lényeges és alapvető dolgokban nem értünk egyet. Nem lényegtelen és könnyű dolgokban nem értünk egyet. És itt szétválunk. Még a kommunista időben történt, mivel Kovászna fürdőváros, hogy nagyon sok vendégünk volt, együtt voltunk a román testvérekkel is. Olyan alkalmunk is volt, hogy hétféle felekezetű emberből állt az összejövetelünk, amikor összegyűltünk az összejöveteli helyünkön. Egy alkalommal jött egy idős testvér, egy idős bácsika, és mikor vége volt a szolgálatoknak, odajön hozzám, és azt mondja, hogy Szeretnék megosztani néhány dolgot veled, mert úgy látom, hogy itt te vagy a felügyelő, a lelkipásztorunk Szent Györgyről járt ki akkor, és kellene mi több mindenben együtt munkálkodjunk, együtt dolgozzunk, együtt tevékenykedjünk, és mikor megnyitotta a száját, és alig mondott egy-két mondatot, észrevettem, hogy kivel van dolgom, és mondom, ne haragudjon, én nem akarom megsérteni. Lehet nekem édesapám vagy nagyapám a korához képes, mondom, de nem tudunk egyek lenni, mert alapvető dolgokban nem értünk egyet. Mi volt az az alapvető dolog? Maga Jézus Krisztus személye. Ő azt állította, hogy az Úr Jézus Krisztus Mihály arkangyalnak a megtestesülése, nem Isten fia. Egy a proféták közül, egy a nagyok közül, és azt mondtam, ne haragudjon, addig, míg maga ezt vallja, sohasem tudunk együtt munkálkodni, sohasem tudunk egy lenni, mert félre van téve az alap. Ezt mondja nekünk az ige. Járuljatok hát ő hozzá úgy, mint élő az emberektől, ugyan megvetett, de Istennél kiválasztott, és becses kőhöz. Mikor van probléma egy hívő ember és másik hívő ember között? Legtöbbször akkor, amikor az első versben felsorolt bűnök valaméke meg van tűrve a szívemben, az életemben. A másik pedig, amikor nem Krisztushoz igazodunk, amikor nem Krisztushoz jövünk. Az Efézusi levél második fejezetében, különösen a 14-es, 15-ös versek körül azt mondja az ige, hogy Krisztus a keresztnél egyé tette a két nemzetséget, a zsidót és a nem zsidót. Kibékítette Istennel a zsidót is és a nem zsidót is, de ugyanakkor kibékítette egymással is a zsidót a nem zsidóval. Lerombolta az ellenkezést, az ellenségeskedést. Amikor Krisztusban vagyunk, amikor Krisztushoz jövünk, amikor Krisztushoz igazítsuk az életünket, kizárjuk az ellenkezést, kizárjuk a közülünk a véleménykülönbségeket, azokat, amik elválasztanak. Kizárjuk azokat a buktatókat, amelyek elbuktatnak, hogy épüljünk, mint gyülekezet, épüljünk, mint a Krisztus teste. Az épülés nem csak azért van, hogy épüljön, hanem itt az ige nekünk megad egy néhány célt is. Azt olvassuk az 5. versben, ti magatok, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, és áldozatok lelki áldozatokkal, amelyek kedvesek az Istennek Jézus Krisztus által. Papok, kiválasztottak. A papnak az volt a feladat, hogy közvetítő legyen a nép és Isten között. Nem magáért volt pap, hanem a népért volt pap. Nem magáért kellett szolgálni, hanem a népért. Igaz, amikor Isten elé járult először, mivel földi papok voltak, saját magukért kellett áldozatot bemutassanak, azután szolgálhattak tovább. De ez a nagy kihívásunk az, hogy álljunk a nép és Isten között. Mi csak akkor tudjuk ezt a szolgálatunkat betölteni, ha valójában ragaszkodunk ahhoz a méltóságunkhoz, és annak a tisztaságában és a szentségeben élünk, mint papok, mint közbenjárók, mint közvetítők, mint szolgálatok, mint szolgálattevők, mint szolgák, akik Isten és a nép között vagyunk. Vannak ilyen megbízásaink. A Bibliában azt mondja a Róma 13-ban az ige, hogy mi a hívők kell imádkozzunk a helyhatóságokért, kell imádkozzunk a hatalmasságban lévőkért, hogy csendes és nyugalmas életet élessünk. Ez egy papi szolgálat. Egymást hordozzuk imában, ez egy papi szolgálat. Egymás bűnét próbáljuk elintézni Isten igéje szerint, kizárni Isten igéje szerint, tisztaságban tartani a közösségünket. A másik pedig, hogy egymással legyünk kapcsolatban. A szegeletkő úgy is értelmezik Biblia magyarázók, hogy egy sarokkő, amelyik az épület sarkánál van, az alapba, amelyik összeköt két falat, amelyik bezár egy bizonyos szöget. A másik értelmezése a szegeletkőnek, Biblia magyarázók szerint, kutatók szerint, az a kő, amelyik az épület csúcsán van, a sisakkő, amelyik befejezi a boltívet, annélkül nem állhatna össze az épület. Bármelyiket is vesszük, bármelyiket is vesszük, az Úr Jézus hitünknek alapja és bevégző ezt mondja az ige. És minden tekintetben az kell legyen a mi szándékunk, hogy azt a célt, amire elhívott, azt a célt, amire megbízott, beteljesítsük. Lelki áldozatokat mutassatok be. Mik ezek a lelki áldozatok? Úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy annak a dicsőséges kegyelemnek a magasztalására éljünk, amire az Úr minket elhívott, megszabadított úgy, hogy olvassuk az Efézushoz írott levélben. Azután a hálaadás. Ma valaki úgy fogalmazott nemrég, hogy nem sok hálaadást lehet hallani az Isten népe között, hanem inkább panaszt, inkább zugolódást, inkább széthúzást, de nem hálaadást. Tartsuk szem előtt ezeket, mert Istennek a célja az, hogy ezek legyünk. Ezek a lelki áldozatok, amelyekkel áldozhatunk mi. A másik, maradéktalanul átadni az életünket, úgy, hogy mondja Róma 12-ben az ige. Kérlek azért titeket, atyámfi, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket Istennek kedves, szent és kedves, tökéletes áldozatul. Ez legyen a ti részetekről okos Isten tisztelet. Jézus Krisztus ide adta magát, ide szánta magát teljesen, és ezt az odaszánást várja tőlünk is, hogy a mi részünkről adjuk oda mi is magunkat, hogy a mi tagjaink használhatók legyenek az ő országának az építésében. A másik pedig azt mondja a 9. versben az igeversünk, hogy ti ellenben választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonná tett népe, hogy hirdessétek annak hatalmas cselekedeteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ez a kifelé való munkánk. Azok felé, az emberek felé, akik valójában még a sötétségben vannak, akik még nem tapasztalták meg Isten szabadítását, akik nem tapasztalták meg a megtérést, akik nem születtek bele az Isten közösségébe, az ő gyülekezetébe. A 10. versünk pedig azzal záródik, akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik egykor nem találtatok kegyelmet, most pedig kegyelemben részesültek. Részesültetek. Az egész isteni munka a kegyelemben folyik, nem a mi érdemünk. Jézus Krisztus azt mondta, én építem az én anyaszent egyházamat. Az ige azt mondja, ti magatok is épüljetek fel. Éppen hasonló ez a tény ahhoz, amikor beszélnek az emberek az örök elrendelésről és az emberi felelősségről. Ezt látjuk itt a gyülekezet életünkkel kapcsolatosan is. Krisztus az, aki elhív embereket. Krisztus az, aki embereket tesz, helyez el az ő gyülekezetében, hív el, állít oda. De a mi felelősségünk pedig az, hogy engedjünk neki. Engedjünk az ő igéjének. Tartsuk Krisztust a mi Urunknak. Tartsuk Krisztust a gyülekezet fejének. Tartsuk Krisztust példaképünknek, akihez mérjük az életünket. És ezt az életet próbáljuk segíteni. Építsük a testvéreinkben. Ez mind-mind kegyelem. Segítsen az Úr bennünket, hogy titeket itt ezen a helyen, minket a magunk helyén, hogy így várjuk az Úr Jézus Krisztust, mint akik beépítettünk az ő testében, beépítettünk az ő házában, akinek ő a feje, akinek ő a mesterműve, akinek ő a levezetője, akinek ő a megdicsőítése, akinek ő az ura. És azt a kegyelmet, amit Isten nekünk erre adott, ne hiúsítsuk meg, úgy, hogy mondta Pál apostol, az én irántam való kegyelme nem lett hiába való. Kívánom azt teljes szívemből, hogy tovább épüljetek. Mindinkább ábrázolódjék ki személyes életetekben Krisztus. Ez a közösség pedig teljesítse be azt a hivatását, amit mond a megdicsőült Úr a mennyből, a gyülekezetről. A 7 gyülekezetről azt mondja, egy-egy arany mécses, amelyik világít, azt a területet, ahol az Úr állította, bevilágítja. És ha lát valamit, az Úr azt mondja, tér meg, mert ha nem, eljövök és kimozdítom ott a gyertyatartódat a maga helyéből. Adjunk hálát az Úrnak, hogy kihívott minket. Méltatott minket arra, hogy az ő épületének, az ő házának élő kövei legyünk. Ápoljuk az egymással való kapcsolatot. Tekintsünk a célra, amire Krisztus elhívott és megmentett, és így várjuk az ő visszajövetelét, kihasználva az ő kegyelmet, dicsérve, magasztalva, várva őt, építve egymást, támogatva egymást, és lelkeket nyerni meg az ő számára, az ő dicsőségére. Amen.
Lehetőséget adunk az imádkozásra, hogyha szeretnénk hálát adni azért, hogy ebben a kiváltságban lehet részünk, hogy élő kövek lehetünk, és ugyanakkor eleget is szeretnénk tenni a felhívásnak, hogy épüljön a lelkiház, akkor ilyen értelemben hívjuk segítségül a mi Urunkat, és néhányan, akik szeretnének, hangosan is imádkozzanak. Kijelentések előtt úgy néztem, hogy van-e valaki vendégtestvér, éppen csak bal oldalra nem néztem. Hát így az alkalom végén is köszöntjük szeretettel a testvéreket, és hogyha eltávoznak, hazamennek, akkor üdvözlőjük a Kovásznai gyülekezetet, és adják azt át azt, amit az Úr Jézus mondott, amit az évben választottunk mottónkul, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Közös éneket fogunk énekelni.
Mielőtt énekelni, még csak annyit engedjetek meg, hogy én nem tartom magamot vendégnek olyan szempontból Szatmáron, hogy tényleg vendég, hanem nekem részem van itt Szatmáron, mert annak idején még Barta testvér szolgálata kezdetén kezdtem Szatmára járni, és van egy nagyon kedves emlékem, amire visszaemlékszem. Az ébredés idejében, 70-es évek vége fele volt ez, eljöttek Aradról a fiatalok, Hajas Miklós testvérrel, és akkor is folyt ez az ébredési munka. És délután jöttünk a fiúkkal, a kasza fiúkkal, nem tudom melyik nagy kasza, kis kasza, melyik kasza volt, de valamelyik kasza fiúkkal jöttünk az imaházba, és az utcán elhullott ékszer darabokat kaptunk, valaki felszedte, mikor idejöttünk, mutatták, hogy nem itt kaptunk az utcán, és a lányok azt mondják, hát ezt mi haigáltuk el. A délelőtt, mikor itt voltunk, hát mi haigáltuk el, és a fiúk felszedték errefelé, hát örültünk. Úgyhogy visszaemlékszek nagyon sok mindenre. Az egyik dolog, ami így megragadott még, és amit elfelejtettem a szolgálat alatt, így kimaradt bennem, a 70-es vízáradás után mondta volt Barta testvér, hogy jött külföldről segi, jöttek testvérek, és volt közöttük egy szakállas testvér, és az mondja, eleinte ugye kicsit borzongtam tőle, szakállas ember, szakállas férfi, azt mondja, de alig eltelt néhány óra, azt mondja, úgy összemelegettem vele, annélkül, hogy valami is történt volna, egy pár nap múlva azt mondja, nem tudtam azt az embert senkihez hasonlítani, azt a testvért csak az Úr Jézushoz. Hát adja az Úr, hogy legyünk mindannyian ilyenek. Eleinte lehet az emberek megdöbbennek tőlünk, ezért meg azért, de ha egy néhány napot velünk töltenek, akkor mondassák rólunk azt, amit mondott Barta testvér arról, a szakállas testvér azt mondta, nem tudtam senkihez se hasonlítani, csak az Úr Jézushoz. Hát kívánjuk nektek, hogy áldjon meg az Úr Jézus benneteket, és építsen tovább. Mi része, úgy tartsuk magunkat, hogy része vagyunk a Szatmári gyülekezetnek, csak nem itt élünk minden nap. Áldjon meg az Úr, gyarapítson benneteket, építsen benneteket, velünk egyetembe. Amen.
Amen. Fennállva énekeljük az éneket.
Thank you.
Atyánk, áldunk a te csodálatos mennyei tervedért, amit elterveztél, Uram, a világ fundamentumának a fölvettetése előtt, így olvassuk az igében, azt, hogy a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak mennyasszonyt szerez. Köszönjük, hogy elhívásunk akkortól van, kiválasztásunk akkortól van. Köszönjük a te bölcsességedet. Köszönjük, hogy elküldted fiadat, aki kijelentse ezt a tervet. Oda rendelted, Uram, hogy legyen a gyülekezetnek a feje. Legyen, Uram, az, aki a tervet kivitelezi a te akaratod szerint dicsőségedre. Köszönjük, hogy megszólítottál bennünket, akik az utolsó időben élünk, ilyen zavaros időkben, atyánk, amikor annyiféle tanítás van, annyiféle irányzat van, amikor annyiféle szakadás van, Uram, amikor annyiféle ellenségeskedés van, és még itt tartasz minket, hogy világítsunk. Köszönjük ezt. Köszönjük ezt a nagy kihívást. Itt tartasz minket, hogy még építsük egymást. Építsük a te gyülekezetedet, építsük a te egyházadat, atyánk. Szükségünk van a tiszta látásra, a mennyei látásra. Szükségünk van a tiszta erőre, a mennyei erőre. Szükségünk van naponként az írott igére. Kérjük a világosságot, Uram, akaratot, tervet szerint megérteni azt, akaratot, tervet szerint magunkévá tenni azt, és alárendelni életünket fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak minden területen, minden szempontból, Uram. Segíts, hogy a te szeretetednek kiábrázolói, kegyelmednek megtestesítői legyünk egymással való viszonyunkban is, és kifelé is, Uram, akiknek a megtérését, akiknek a változását, Uram, várod, Uram, hogy elmenjünk, elvigyük nekik is az örömért, hogy valójában végben menjen a te akaratod, a te terved, hogy helyre kerülhessen a sisakkő az épületben, és dicsőítessék a te neved mindenekben, mindenekért. Köszönjük, hogy te őrizted mindez ideig a te gyülekezetedet, viharokban, bármifélű kísértésekben, és te megígérted, hogy a pokol kapui sem vernek rajta diadalmat. Segíts, hogy ragaszkodjunk ezekhez az ígéretekhez, és így felkészülve, így munkálkodva, így egymást építve várjuk és sürgessük az Úr Jézus visszajövetelét. Amen.